Az eddigiek során volt szó a korakeresztény időszak küzdelmeiről, a valdensekről, aztán Wycliffe-ről, a huszitizmusról, és a mai alkalommal időrendben Luther Mártonhoz érkezünk. Engedjétek meg, hogy először az életuttal kapcsolatban mondjak el néhány nagyon közérdekű megjegyzést, amit mindannyiunknak illik tudnunk. Utána a második részben rátérnék arra, hogy Luther Mártonnak a lelki vívódásainak középpontjában mi állt, és a harmadik befejező részben pedig néhány tanulságot szeretnék levonni abból, ami Luther Márton viszonyulása volt a Bibliához, és ami számunkra is megtanulható és elsajátítható dolog. Tehát először az életút. Ugye magyarul is mindenki utána nézhet ennek, hiszen két kiadásban is megjelent Richard Friedenthalnak a műve, Luther érete és kora. Ezt a könyvet azért adták ki Magyarországon, mert 1983-ban, tehát 4 évvel ezelőtt ünnepelték Luther születésének 500. évfordulóját. Hogy milyen ünneplés volt ez, erre még visszatérek. A lényeg az, hogy ebből az apropóból, ugye másodszor is megjelentették ezt a már régebben kiadott könyvet. Luther Márton 1483-ban született. Ugye születési hely egy kis német falucska Eisleben, és nagyon egyszerű családból, bányás családból származott, igen egyszerű szülei voltak, akik azonban annál komolyabban vették gyermekeiknek a vallásos hívő nevelését. Annyira komolyan, hogy nagyon sok életrajz meg is szokta említeni azt, hogy talán túl buzgóak voltak, vagy túl rigorózusan nevelték a gyerekeket, vagy beléoltottak magába Lutherbe is egy jó adag komorságot, meg életidegenséget. Nem kell mindig komolyan venni az életrajzíróknak ezeket a megjegyzéseit. Arról van csupán szó, hogy a szülők komolyan akarták az Isten útjára vezetni a gyermekeket, és azon a szinten és abban a vallási környezetben, amelyben éltek, számukra ez volt a komoly út, hogy szigorral, komolysággal, ugye állandó templomba járatással igyekeztek őrködni gyermekeik lelki épsége fölött. Luther Márton tehát a korai évektől fogva egy nagyon komoly vallásosságot örökölt, főleg ugye az édesapa részéről. Aztán, amikor látták, hogy a gyerek többre hivatott, akkor nem állapodtak meg a szülők annál, hogy majd jó lesz a bányában dolgozni, vagy majd ott marad azokban a városkákban, hiszen az édesapát állandóan más és más helyekre küldték, és ahogy a bányászoknál lenni szokás, ugye több faluban, városban telepedett le. Szóval Luthert elküldték, hogy tanuljon. Abban az időben, és nem csak abban az időben, egészen tulajdonképp századunkig is, a szegényebb sorból levő emberek hogyan tanulhattak úgy, hogyha közben maguk megkeresték a kenyeret a tanulásra. És ez várt Lutherra is. Ugye folytatott tanulmányokat, de házról házra kellett járnia, tehetősebb emberek gyermekeit kellett oktatni, és ebből tetszert némi pénzre, és ebből tudta aztán fizetni a tandíját. Két fontos várost is jegyezzünk meg, ahol tanulmányait folytatta, az egyik Erfurt, a másik pedig Wittenberg. Mind a kettő jelentős német város volt, kereskedelmi központ, nagy kulturális hagyományokkal, és olyan vallási szokásokkal is, amelyek Lutherban meggyorsították a felismeréseit, illetve hogy ezek beérlelődjenek. Tulajdonképpen a döntő nagy élmények Luthert Erfurtban érték. Erfurtban került magasabb iskolákba, most már a század elején, az 1500-as évek elején, és Erfurtot Bölcs Frigyes szász választó fejedelme egy nagy zarándok központtá akarta kialakítani, és a kor szokása szerint, ugye, hogy lehetett egy helyet fölkapottá tenni, hogyha sok erekjét helyezett el abban a városban. Ugye minden korban mások a szokások, hogy hogyan lehet egy várost vonzóvá tenni. Abban az időszakban az volt a fő szempont, hogy mennél több búcsújáró érkezzék abba a városba. Tehát tele tömték a templomokat, a kolostorokat különböző erekjékkel. Mik ezek az erekjék? Egyrészt evangéliumi, bibliai szereplők, másrészt pedig az egyház történelemből vett szent embereknek bizonyos tárgyai, vagy ruhadarabjai, vagy akár a testéből megmaradt csontok, vagy egyéb mások is. Ugye a katolikus felfogás szerint ezeknek is erejük van, sőt, hogyha oltárt építettek, egy templom oltárát építették, akkor az oltár aljába egy ilyen erekét is mindig beépítettek. Na most Erfurtban azért mondom, hogy nagy hatások érték Luthert, mert Luther ott találkozott nagy méretekben ezzel először, hogy hány és hány erekét mutogatnak ott az oda zarándokolt népes tömegnek. Milyen erekék? De ilyen erekéket mutattak, hogy egy szalma szál Jézus jászlából. Aztán, vagy egy üvegtej Mária tejéből, ahogy hát szoptatta Jézust. Vagy egy ruhadarab, ugye a kis Jézus öltözékéből. Minden, amit csak ki nem találhat az ember, csak nagyon hosszú utánjárás után, azt ott Erfurtban mutogatták erekjeként. Erre egy nagyon jó összefoglalás van, nem hoztam most el, de ha valaki meg tudja szerezni, annak nagyon ajánlom, Luther Márton önmagáról, az Evangélikus Egyház kiadása század elején jelent meg Masznyik Endre fordításában, és ott közölnek visszaemlékezéseket, hogy Luther az erfurti tanuló éveire hogy emlékezett vissza, és ott felsorol egy 10-20 ilyen erekjét. Ugye akkor az emberek ezekbe vakon hittek. Úgy gondolták, hogy jót tesznek azzal, hogyha elmennek ilyen helyekre, hogyha megbámulják azt a tárgyat, ha hozzáérnek. Ezeknek mind olyan mágikus, csodatévő jelentőségük van. Luther először itt kezdett azon gondolkodni, hogy vajon ez az igazi hit, ez az igazi vallásosság, ez az igazi kereszténység. És aztán ezek a kérdései felgyülemlettek benne, és Wittenbergbe is, és mivel ő is komoly vallásos életet akart élni, ő úgy gondolta, hogy nem egyszerűen csak olyan hétköznapi, hogy mondták, laikus hívő lesz, hanem, és nem is csak klerikus, tehát nem is csak pap, hanem belép egy szerzetes rendbe. Hadd mondjam el, hogy emögött se kell vakbuzgóságot, vagy olyan rigorózitást látnunk. De emlékezem az én gyerekkoromra, amikor 10-14 évesek voltunk, hogy komolyabban jártunk a templomba, fiúk, és mi úgy elmentünk különböző kolostorokat meglátogatni Magyarországon, mi is elgondoltuk, hogy ha már egyszer az ember hisz, hívő, és az életét erre akarja szentelni, akkor a leghelyesebb, hogyha szerzetesnek meg, mert azok komolyan veszik. Ugye a hétköznapi laikus emberek azok olyan tessék-lássék módon vallásosak, a papokról is sokat el lehet mondani, a világi papokról. Na de aki szerzetes pap, aki mellette még tanítja is az evangéliumot, meg az egész életét erre akarja szentelni, ez a legkomolyabb dolog. Luther is ezt tette, és korábban volt egy viszonylag, hogy úgy mondjam, középutas rend, ez volt az Ágoston rend. Augustinus hippói püspök követőiről nevezték őket Ágoston rendieknek, tehát egy régi alapítású rend volt. 5. század elején alapította ezt Augustinus, ugye akit a katolikus egyház Szent Ágoston névvel ismer, és volt férfi rendje is, meg női rendje is, tehát mind a két nem számára nyitváltak a kapuk. Ugye ebben az időszakban léteztek még ugye a bencések és az azoktól kivált szerzetesek, a domonkos rendiek és a ferencesek. De mindegyik rend bizonyos visszahanyatláson ment át, úgyhogy talán a legkomolyabb és a emberszabásúbb rend ez az Ágoston rend volt. Ide lépett be Luther. Itt aztán az ember kapott egy lelki vezetőt, aki vezette őt, majd hallunk egy vallomás Luthertől, hogy mit mondott egyszer neki a lelki atya. Voltak aztán társai, és itt elindulhatott nem csak a lelki életben, hanem a tudományok terén is, tehát különböző fokozatokat is szerezhetett. Ugye Luther is dr. Luther Mártonként volt ismeretes, hiszen ő a hittudományok doktora fokozatot ért el, és mint ilyen később taníthatott is. Na most ebben a rendben érte Luthert az első döntő választás elé állító esemény. Az 1510-es évek elején történt ez, tehát a reformáció időpontja 1517, és ez körülbelül 1510-11-ben történt, tehát a reformáció előtt jó néhány évvel. Az történt ugyanis, és jó, hogyha megegyezzük ezt az eseményt, mert annyit elmond Luther életéből, és az egész reformáció jellegéből, hogy ez mindig úgy magunkba kell, hogy tartsuk ezt az eseményt. Az előjárói Luthert elküldték Rómába. Ugye ez szokásba volt, hogy minden szerzetesrend és minden nemzeti egyház a legjobb képviselőit időről időre elküldte Rómába, mert azt tartották a kereszténység központjának. Hadd lásson ott az ember, hadd tanuljon, hadd lássa, hogy hogyan is folynak az ügyek a világ egyház központjában. Luther is elment Rómába, hogy emlékezik a Az egyik írásában azt mondja, amikor Rómához közelértünk, és elértük Róma kapuit, széttártam a kezem, és azt mondtam, üdvözd légy, Szent Róma. Ettől vártam az életem legnagyobb eseményét, hogy most Rómában lehetek. Rómában aztán Luthernek egy kicsit más véleménye kezdett lenni. Látta a hatalmas fényüzést, látta, hogy ott a barátok meg a szerzetesek nem úgy élnek, mint Németországban. Látta a díszes épületeket, a nagy anyagi pocsékolásokat, és szellemet, lelket nem látott sehol. De mint engedelmes szerzetes végrehajtotta mindazokat a gyakorlatokat, amelyeket kötelezővé tettek számára, és amelyekre a pápa úgynevezett teljes búcsút hirdetett. Ugye ez annyit jelent, hogy bizonyos cselekményeket meg kell tenni, és aki megteszi, annak a pápa bűnbocsánatot ad. Ugye a bűnbocsánatot bizonyos feltételekhez kötötte, ezeket meg kell tenni, és azután részesülhet bűnbocsánatban. És abban az évben, amikor Luther Rómában volt, a legnagyobb bűnbocsánat arra a cselekményre szólt, hogyha valaki az úgynevezett Santa Scalán, vagyis a Szent Lépcsőn, térden állva fölbukdácsol, ugye egy hosszú lépcsősor volt, egy elég nehéz dolog lehetett, mert amikor valaki a lépcsősor végére ért, akkor már teljesen felvérzett a térde. Tehát ez valóban egy ilyen vezeklés és önsanyargatás képét mutatta. Ugye mi volt ez a Santa Scala? Ugye a pápa és a római udvar azt hirdette erről, hogy ez azért szent lépcső, mert ezen a lépcső soron kísérte le Pilátus Jézust, amikor Jeruzsálem nép előtt bemutatta és felkínálta a választást, hogy most Barabást vagy őt bocsássa el. És az évszázadok során csodával határos módon, ugye mint sok más emléket, mint ugye a pólyát is, meg a széna szalmaszálat is, ugye a kisded jászolából, ezt is csodával határos módon Jeruzsálemből átszállították Rómába, és itt felállították az egyik templom előterében, és ezen menjenek végig. Luther is, mint jó és engedelmes szerzetes, nekivágott ennek az útnak, és kezdett fölfelé bukdácsolni a szent lépcsősoron, amikor ugye a visszaemlékezése szerint alig érhetett a közepéig, amikor eszébe jutottak Pál apostol szavai a római levél első fejezetéből, amelyek így hangoznak, hogy az igaz ember pedig a hitből él. Elég volt Luthernek ez az egyetlen egy ige, hogy az igaz ember pedig a hitből él. Ugye ez Pál apostol Habakuk prófétától idézi vissza, tehát az Ószövetségből. És olyan mély értelmű tömör mondás, mi is gondolkozhatunk rajta, hogy milyennek az igaz értelme, az igaz ember a hitből él. De Lutherba mi futhatott végig egy szempillantás alatt? Ugye bizonyára végigfuthatott az, hogy az igazi élet elnyerése, a boldog élet elnyerése, az hitáltal lehetséget. Azt nem tudjuk mi kierőszakolni, azt nem lehet a mi cselekedeteinkkel az Istentől kierőszakolni. Vagy a kettőnek a különbsége, a feszültsége az, ami rögtön felgyulladhatott az agyában, abba hagyta a felfelé való bukdácsolást, ott hagyta a szent lépcsőket, és ugye hazatért Németországba, az anyaországába. Azért mondom, hogy jó, hogyha ezt megjegyezzük, ezt a kis hát epizódot, azért is, mert általában nem tudnak róla, nem is írják meg ezt, ebben a könyvben sem nagyon található. Ellen Gould White nagyon hangsúlyosan foglalkozik vele, ugye a Nagy Küzdelem című művében, ott itt két fejezet van Lutherről, nagyon helyesen ezt állítja a középpontba, miért. De később látni fogjuk, Luther nagy vívódására adott első nagy válasz volt ez, hogy az ember nem tudja önmagát jobbá tenni, az ember hiába erőlködik, hogy magát átalakítsa, hogy jobb ember legyen. Nem ismerjük mi kellőképp önmagunkat ahhoz, hogy mi magunk tudnánk biztosítani, hogy hogyan változzunk meg. Isten ismer bennünket, és ő hitáltal megadja azt a világosságot, azt az ismeretet, ami alapján mi át tudunk formálódni. De hogy Luther mennyire komolyan vette a vallását, és mennyire komolyan vette a felekezetét. Luther Márton még 6-7 évig buzgó ágoston rendi szerzetes maradt. Ez már 1511-ben tudta, hogy az igaz ember a hitből él. De 1517-ig ő nem lépett fel nyilvánosan, és ő buzgó ágoston rendi szerzetes maradt, tanított akkor már a Wittenbergi Egyetemen. Persze a lelkében a vívódások, a küszködések megmaradtak. 1517-ben azonban egy újabb, váratlan esemény következett be az életében. Tudnék, arról a korról tudnunk kell, hogy nem csak erekiéket tiszteltek, és nem csak Erfurtba, meg más városokba vonzották az embereket, hanem Rómában a Szent Péter bazilika építkezéséhez nagyon sok pénz kellett. És ezt a pénzt a pápa nem tudta előteremteni az adományokból, meg a római zarándokok költségeiből, hanem egész Európában és főleg Németországban búcsú cédulák árusításába kezdtek. Ez annyit jelentett, ennek is van modern megfelelője, nem akarom néven nevezni, ugye, hogy mik kötvények, békekölcsön, egyéb más, aminek semmi értéke nincs, csak arra való, hogy az emberek zsebéből kihúzza a pénzt. Ez is arra való volt, ez a búcsú cédula, hogy az emberektől sok-sok pénzt kivenni a zsebükből, csak hogy természetesen ehhez megtalálták a megfelelő eszmét. Búcsú cédulán meg lehetett vásárolni az embereknek az üdvösségüket, tehát az, hogy ők az örök életre eljutnak, megfelelő pénz lefizetés ellenébe, sőt, a hozzátartozóik üdvösségét is, ugye az volt a cél, hogy mennél több pénz bejöjjön, tehát mindegy, hogy milyen cégért találunk ki, az a fő, hogy mennél többet adjanak. Sőt, meg lehetett még a meg se született emberek üdvösségét is vásárolni, de még a meghaltakét is, úgyhogy búcsú cédulát árusítottak minden helyen, minden címletben és minden személyre szólóan. És ez valahogy annyira kivívta Luthernak az ellenkezését, annyira látta már, hogy ez megcsúfolás a Krisztus evangéliumának, hogy pénzzel meg lehet vásárolni a magunk, meg mások, meg akárkinak az üdvösségét, hogy ezt már Luther nem hagyhatta szó nélkül, és ekkor következett be 1517. októberének végén, hogy 95 pontban összefoglalta a tételeit a fönnálló vallásosság ellen, vallási egyházi gyakorlat ellen, és ugye ezt kitűzte a vártemplomban a kapura, és ettől fogva számítják tulajdonképpen a reformáció megindulását 1517. október 31-től. Tehát ezt egy bizonyos történelmi körülmény csalta ki, vívta ki Lutherből, de annyi volt a visszaélés, hogy Luther Márton nem egyszerűen csak erre a visszaélésre reflektált, hanem 95 más dolgot is felsorolt, és ekkor kezdődik Luther Márton leghatalmasabb küzdelme, ami életében valahogy is várt rá, hogy megvédelmezze ezeket a tételeket, és egy új, egy tisztult, egy reformált hitnek érvényt szerezzen. Nagyon hosszú ez a történet, nagyon részletes. Aki szeretne utána nyomozódni, ajánlom a Friedenthal könyvet. Ajánlom Luther Mártonnak magának a négy hitvallását, amelyet az évfordulóra kiadott az Evangélikus Egyház Magyarországon is. Ebben mind a négy legfontosabb hitvallása Luthernek benne van. Ebből nagyon részletes képet nyerhetünk a korabeli állapotokról és a reformált vallás hitelveiről, és hát ajánlom Ellen Gould White-nak ezt a Korszakok nyomában című sorozatából a Nagy Küzdelem című könyvét is. Én csak néhány fontos dologra szeretnék itt rámutatni. És gondoljuk meg, hogy Luther egyedül volt. Az egész élet történetéből számunkra, hogy ez a legnagyobb tanítás, ez az ember egyedül volt. Nem annyit jelent, hogy sokan nem látták a visszaéléseket, de ő egyedül merte felemelni a szavát. És most azt követhetjük nyomon, hogy egy ember, ha egyedül van is, ha nem számíthat másra, hanem csak tényleg az Istenre, mi mindent el tud érni a világban, és nem évtizedek alatt, hanem rövid néhány év alatt. Tulajdonképpen 1517-től 1532-ig, ezt a 15 évet szeretném csak egy kicsit áttekinteni. A 95 tétel kibocsátása után valahogy annyira levegőben voltak ezek a kérdések, hogy lázba jött egész Németország, Luthernek hívei, pártolói támadtak, és csatlakoztak emberek hozzá, de egyedül volt, szóval az ő neve alatt ment az egész, és ő volt a felelős az egészért. Luther elkezdte írni a könyveit, előbb a rövidebb iratait, utána a könyveit, úgyhogy a 20-as évek elejére már számtalan könyve készen állt, és úgy gondoljuk el a korabeli viszonyokat, hogy ezek tízezresével terjedtek. Tehát óriási példányszámban, utánnyomással, volt olyan könyv, ami százezres példányszámot is megért, úgy kapkodták és terjesztették mindenfelé. Természetesen egy ilyen lépés nem nézhetett a pápai szék sem tétlenül, úgyhogy sorozatban három fő nunciust és pápai küldöttet küldtek a dolog kivizsgálására, akik egyrészt Luther nélkül, de másrészt aztán már Luther jelenlétében akarták visszaszorítani, visszafojtani azt az egész mozgalmat, amit ő elindított. Ennek a csúcspontján következett be az új császárnak a trónra lépésekor a Wormsi birodalmi gyűlésben való szereplése. Ezt azért emelem ki, mert ez mindig jó, szintén, hogyha a szemünk előtt látjuk. Összegyűl egy császári birodalmi gyűlés, akkor választják meg ugye az új császárt, aki Németországtól Spanyolországig ura a félt fölkerekségnek. Összegyűlnek ott a német választófejedelemségek, az összes főúr, főpap, befolyásos emberek, és már egy hatalmas siker Luther részéről, hogy őt meg kell, hogy idézzék a birodalmi gyűlés elé. Nem szoríthatják félre, vagy nem tehetnek benne kárt, mint ahogy Husz Jánossal tettek. A császárnak ugye garanciát kell adni a testi sértetlensége ügyében, és meg kell, hogy hallgassák Luthert. Persze a pápai küldött tiltakozik, és el akarja hárítani ezt az egész gyűlésen való szereplést, és úgy állítja be Luthert, mint egy közönséges eretneket, aki föl akarja fordítani a birodalomnak a békéjét és nyugalmát. De néhány tárgyalási nap után kiadják a parancsot, hogy Lutherért menjenek el, és szoros védelem őrizet alatt hozzák el Wormsba. És nagyon érdekes ez az egész kihallgatás, részletesen leírja Ellen Gould White. Luthert megidézik a birodalmi gyűlés elé, és az ellene a vád, hogy ő fölforgatja az egyháznak az állapotát, békétlenséget támaszta a fejedelemségek között, és neki szegezik a kérdést, hogy ugye két kérdést tesznek fel, az egyik az, hogy helyesnek látja a tanait, fenntartja még a tanításait, és a másik kérdés pedig az, hogy ő maga személy szerint nem sértette meg valakit. És ahogy Luthert megidézik, persze Luther valóban istenfélő módon és imádkozva és nagy előkészülettel ér ott a hatalmasságok elé, ilyen csodálatos látni, hogy Luther nem ad rögtön választ a kérdésekre. Érzi a kérdések súlyát, és azt mondja a császár és a megjelent emberek előtt, hogy ezek olyan nagy kérdések, engedjenek neki egy nap haladékidőt, hogy erre ő megnyugtatóan fel tudjon készülni, hogy ne valami harag vagy ingerültség kormányozza a szavait, hanem a tiszta igazságnak a tisztelete. Megadják ezt az időt, és másnap Luther elmondhatja a védőbeszédét, amely szintén nagy bölcsességről és tapintatról tesz bizonyságot. Innen is láthatjuk, hogy mennyire ferde azt gondolni, hogy Luther tényleg egy ilyen rigorózus, vagy ilyen haragvó, vagy ilyen indulatos ember volt. Sok minden ilyen is történt az életében, mint ahogy mindannyiunk életében, de hogy így lefesteni Luthert, ez teljesen elhibázott. Luther akkor azt a választ adja, hogy az igazságok, amelyeket ő kifejtett a műveiben, igazságok. A visszaélések sajnos visszaélések. Ő ezek ellen emelte fel a szavát, ő nem akart békétlenséget, háborúságot, ő a hit megtisztítását kívánta. Tehát ebből semmit vissza nem von. Ha valaki ebben őt meg tudja cáfolni, van érvényes alap a Szentírás, tessék, cáfolják meg. A másik kérdésre viszont azt válaszolja szintén nagyon bölcsen és tapintattal, hogy lehet, hogy ő stílusában vagy hanghordozásában sokakat megsértett, esetleg személyesen embereket. Ennek, szóval ő nem ezt akarta, hanem ő a tiszta igazságért ment háborúba, és úgy pedig bocsássanak meg azok, akiket így megsértett, de nem ez jellemző ezekre a művekre, és ezekért sem vonhatja vissza. Szóval a személyes indulatok, ha néha kicsattak is a műveiből, ezeket nem vonhatja vissza. És itt fejezi be a védőbeszédét a híres szavakkal, itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. És itt emlékezzünk, egyetlen egy ember. Gondoljuk el magát a helyzetet. Ilyen a világ történelmében elő még nem fordult, hogy egy királlyal, egy császárral, az összes ország nagyokkal, a vallási vezető karéjában mindenkivel szemben valaki azt mondja, hogy itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ami tudást vettem, ami hitem van, az a Szentírásból van. Szóval ez egy elképzelhetetlen dolog volt. Szóval ehhez valóban nem csak értelem kellett, nem csak hitbeli meggyőződés kellett, hanem bátorság is kellett. Természetesen a császárnak ezután végig kellett játszani egy komédiát. Luthert nem égethette el mágián, mint Husz Jánost azelőtt, ugye Zsigmond császár sem nem nyakazhatta le, de mégis, hogy színlelje a keménységet, ugye elítélte a tanait, és várbörtönre kellett ítélnie, amit Bölcs Frigyes szász választó fejedelem nyomban végre is hajtott, oly módon, hogy Luthert szépen őrizet alatt elvitték Warburg várába, ahol a haja szála sem görbült, sőt, olyan nyugodt körülményeket biztosítottak a számára, hogy le tudja fordítani a Bibliát, életének egyik legnagyobb művét. 1524-ben készült el az Új Szövetség fordításával, és 1532-ben az Ószövetségével. Természetesen ez nem csak fordítás volt, ahol persze barátokra és segítőkre is támaszkodhatott, hiszen a várbörtönből ugye jöttek, mentek az emberek, közöttük is elsőként Philipp Melanchthon, aki Luther után a reformációnak egy nagy harcosa lett, hanem minden könyvhöz kellett előszót is írni, a kommentárt is valamit kellett írnia, mert a Biblia, mint olyan, ismeretlen dolog volt abban az időben. Megjegyzik a történeti könyvet, a Friedenthal könyve is, hogy akkoriban már a német nyelven valami 20 Biblia is létezett. Tehát ez igaz, csak azt nem teszik hozzá ezek a történetírók, hogy meglehetősen szabadon kezelték a Bibliát az addigi fordítók. Valamit kihagytak belőle, nem fordították le. Valamit úgy hozzátoltak. Szóval nem volt szent szöveg a Biblia, hogy annak minden mondata értékes, és azt nem lehet megváltoztatni, ahogy tetszett. Vagy szemelvényesen adták ki a Bibliát, vagy pedig úgy, hogy fel sem tüntették, de itt-ott elhagytak belőle dolgokat. Mibe kerül? Luther adta az első teljes Bibliát, és olyan fordításban, amely a néphez szólt, olyan nyelven, amely a néphez szólt. A német irodalomban azóta számítják az újabb német irodalmi nyelv megszületését, mert Luther írt először a beszélt nyelven. Mert ugye addig az irodalom és a köznyelv az egy szétváló jelenség. Mit ér az olyan Biblia, amit ha én a kezembe kapok, el tudom ugyanolvasni, de nem a hétköznapi élet nyelvén van megírva. Luther beszélt és írt a hétköznapi élet nyelvén, és így fordította el a Bibliát. Ezért volt óriási hatása a Biblia fordításának, és ezért szegődtek a szolgálatába olyan művészek, mint Dürer és Cranach. Ugye Cranach ábrázolt először az első német teljes Bibliát, akik díszítették a különböző történetek részleteit, metszetekkel elevenítették meg. Tehát ez a két nagy dátum, 1524 és 32, egy hatalmas nagy határkő Luther életében, a Biblia elterjesztésében. És ezután, amikor a Warburgi vár fogság lejárt, ettől fogva Luther tulajdonképpen szabadon működhetett, élhetett, akkor már olyan hatalmasan kiterjedt a reformáció, hogy egészen ugye a 30-as években bekövetkezett haláláig Luther szabadon működhetett és intézhette az új, a reformált egyház ügyeit. És tulajdonképpen ezzel be is fejezhetném Luther életének az ecsetelését. A második pontban szeretnék rátérni arra a szellemi-lelki vívódásra, ami Luther életében lezajlott. Nagyrészt érintettem ezt már, de hadd foglaljam egy kicsit össze. Tehát Luther azok közé, az emberek közé tartozott, akik beleszülettek egy bizonyos felekezetbe és vallásosságba, és komolyan vették azt. Ezt szeretném aláhúzni. Azok az emberek, akik nem veszik komolyan a felekezetüket, vagy azt, amit neki komolyan odaállítottak, azoknak általában nem lesz lutheri tapasztalatuk az életben. Azok minden fölött átsiklanak, azoknak mindegy, hogy egyik eszme utána egy másik eszmét fognak követni. Luther nem ilyen ember volt. Luther komolyan hitte azt, hogy ő jobb ember lehet akkor, ha mindazokat az előírásokat betartja, amit az ő szemében bölcsebbnek és értelmesebbnek vélt emberek neki előírtak. Ő ezt komolyan vett, ő erre rátette az életét. Ő minden vezeklési szokást elsajátított, ő olvasta az atyáknak és az egyházi tanítóknak a műveit, ő ezt rendkívüli módon komolyan vette, és ő hitte azt őszintén és ártatlanul, hogy ez meghozza az életében a változást. Ő más ember akart lenni, és hitte azt, hogy meghozza az életében a változást. És az 1500-as évek elején az ő lelki küzdelmében az előbb idézett tapasztalatain kívül, és azok mögött is a legtöbbet a Bibliával való megismerkedés eredményezte. Hogyan is ismerte meg Luther Márton a Bibliát? Nem volt az olyan egyszerű dolog, mint ma. Először is így teljes formájában a Biblia egyik kolostorba se volt meg szinte. Különálló könyvenként lemásolták, és mondjuk ott volt Mózes 5 könyve, meg Bírák könyve, meg Zsoltárok könyve, mondjuk 4-5 ilyen gyűjtemény, hogy egy kolostorba az egész meglegyen, ez ritkaság számba ment. Ez is érdekes dolog, hogy Luther Márton Erfurtban, ez egy nagy kolostor volt, az egész Bibliát kezébe verte, nem egy kötetbe, több kötetbe volt ott benne a rendnek a könyvtárában, és most hallgassuk meg a saját maga visszaemlékezését, hogy hogyan is ismerte meg a Bibliát, milyen hatást tett rá, És hogyan is álltak hozzá a rendi elöljárói ehhez, hogy ő olvassa a Bibliát. Nagyon tanulságos ez a visszaemlékezés, ebből is sokat megértünk, tehát most Luther saját szavait hallgassuk.
Ifjú koromban, az 1500-as évek elején senki sem olvasta a Szentírást, úgyhogy mindenki előtt ismeretlen volt. A prófétákat se nem ismerték, se nem értették. Például én 20 esztendős voltam már, de Bibliát még nem is láttam. Abban a hitben éltem, hogy a vasárnapi prédikációs könyvekben megírt szentírási részeken kívül nem is létezik evangélium és episztóla. Egyszer aztán a könyvtárban találtam egy Bibliát. Ezekben a sötét időkben a pápa uralkodott a legteljesebb babonában és képmutatásban, akinek az angyalokéhoz hasonló tekintélyét sohasem mertem volna megtámadni, ha Pál apostol világos bizonyságtételekkel és érvekkel meg nem mutatta volna a pápaság jövendő elvakultságát. És ha Krisztus szent felsége oly hatalmas villámcsapásokkal földre nem sújtotta volna. Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Erfurti Egyetem könyvtárában láttam először a Szentírást. Olvasni kezdtem Sámuel könyvénél, de megszólalt a csengő, és előadásra kellett mennem. Nagy kedvem lett volna elolvasni az egész könyvet, de akkor nem volt rá alkalmam. Később, amikor beléptem a szerzetes rendbe, és elhagytam mindent, magam felől kétségbe esve ismét a Bibliát óhajtottam. Adtak is egyet a testvérek. Ezt szorgalmasan olvastam, és emlékezetembe véstem. De csak hamar elvették tőlem, és skolasztikus könyveket nyomtak kezembe. Erfurtban, fiatal magiszterkoromban, a Biblia olvasása közben nagy aggodalmamra odáig jutottam, hogy a Szentírás puszta szövege alapján a pápaság sok tévejgésére rájöttem. Ennek ellenére ilyesfajta gondolataim támadtak. Lám, mégis milyen hatalmas a pápa és az egyház tekintélye. Egyedül te lennél okos. Hát, ha tévedsz. Az ilyen megfontolások megakadályoztak a Szentírás további olvasásában. Dr. Uzingen, ágostonos barát, aki tanárom volt az erfurti kolostorban, amikor látta, hogy a Bibliát mennyire szeretem, és milyen szívesen olvasom Isten szent igéjét, így szólt hozzám. Ejnye, Márton testvér, hát mi a csuda ez a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni, azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait. Mert minden lázadást a Biblia idéz elő.
Hát azt hiszem, egy nagyon tartalmas részlet ez, és ha tovább haladok most Luther lelki vívódásaiban, mindjárt ehhez szeretnék kapcsolódni. Tehát egy ember, aki jobb akar lenni, aki más ember akar lenni, de benne van egy egyházban, benne van egy felekezetben. És amikor kezdi megismerni a Szentírást, azt kezdi érezni, hogy más levegőt lehet szívni a Bibliából, és hogy más levegő árad feléje a felekezetének a tanításából. Mit csinál most egy ilyen ember? Először is azt kell, hogy mondjam, hogy Luther szerette az egyházát. Ő nem akart szembefordulni az egyházával, nem akart kiszakadni az egyházából, nem akart új vallást alapítani, ezek nem állják meg a helyüket egyszerűen az ilyen lélektani érvek. Olvastam már könyvet, amiben arról volt szó, ugye tudva levőleg, amikor Luther elhagyta az ágoston rendet, akkor meg is nősült. Ugye a legutolsó időkig a katolikus Luther könyveknek ez volt a vezér szólama, hogy hát ez a buja Luther Márton, ugye? Meg akart nősülni, kilépett a rendből, aztán csinált magának egy vallást is. Szóval ezek az alpári, közönséges és a dologhoz tárgyszerűségemben nem is értő könyvek vajmi keveset világosítanak fel a dolgok állásáról. Lutherban nem ezért. Látjuk azt, hogy elment Uzingenhez, az ágoston rendi főnökéhez, és tőle kér tanácsot, és ő azt mondta neki, hogy ennyi Márton testvér, hát minden lázadást a Biblia idézett elő. Az egyház történetében itt vannak ezek a valdensek, husziták, viklifiták, mindig ezek miatt van a baj. Nem jó azt a Bibliát olvasni, hogy közvetlenül, személyesen az ember nem jöhet rá az igazságra. Ez egy olyan mélyértelmű könyv, mondták neki, amelyet egyetlen egy ember se fejthet meg kielégítően. Az egyház tanításában kell hinni. Ugye, hogy mondja Luther, mit mondtak neki? Azt mondja, olvasd az egyházi tanítókat, ők már kiszívták a Biblia velejét. Nem a Bibliát kell olvasni, az egyházi tanítókat, ők már lecsapolták számunkra ezt a forrást, már lefölözték a tejfelt, és abból kell táplálkozni. És Luther ezt ideig óráig el is fogadta. Mert hiszen látjuk, hogy 1511 után még 6-7 évig ő nagyon is részt vállalt a rendjének az életében. Azt hiszem, minden komolyan kereső ember életében eljön egy olyan pont, amikor választania kell. Hogy a Szentírás is azt mondja, hogy mit szeretsz inkább? Inkább szereted az Isten tiszteletét, vagy inkább az emberek tiszteletét? Inkább az ember igazságát, vagy az Isten igazságát? Hogy az apostolok is azt mondták, amikor kihallgatták őket Jeruzsálemben a főtanács előtt, hogy inkább kell nekünk Istennek engedelmeskedni sem, mint az embereknek. Szóval amikor ez akkor jön el ez a pillanat, amikor az ember már kétségtelenül látja, hogy itt milyen óriási különbség van az emberi út között és az isteni út között. Luthernek esze ágában nem volt ezt a maga erejével, felfogásával gyorsítani ezt a folyamatot. Luther életében ez a folyamat egyszerűen beérlelődött. Hangsúlyozom, azok életébe érlelődik be, akik komolyan veszik. Akik valóban más emberek akarnak lenni, akik nem elfogultak, nem kötődnek egy bizonyos közösséghez, bár nagyon szeretik azt, de az igazság érdekében, ha kell, akkor el tudják mondani, hogy ez a közösség számomra nem az igazi tanítást nyújtja. Nagyon sok ember felteszi a kérdést, én is feltettem, különböző vallásfelekezetekbe születtünk bele és nőttünk fel, ez már magába is egy igazságtalan dolog. Ugye a Bibliából megtanulhatjuk, hogy beleszületni nem lehet a hitbe. A hitet azt választani lehet. Tehát már maga a világ felépítés, hogy emberek így gondolkoznak, vagy hogy úgy gondolják, hogy bele lehet születni egy vallásba, már az merőben téves, ugye a Biblia igazságaival. De sokszor úgy gondolkoztunk, hogy mennyi szépet adott nekünk az a vallásfelekezet. Luther is így gondolkozott. Hát ott a gyerekkorom, anyám tanított meg imádkozni, jártam minisztrálni, beléptem egy szerzetes rendbe. Végülis a javamat akarták ott is. Ilyenkor, ha az ember visszatekint ezekre az évekre, akkor döbben rá, hogy soha nem egy szervezet és soha nem egy intézmény adja azt a jót, amit tényleg, mint jót kaptunk az életben. Semmelyik vallási közösség nem egy emberi közösség adja, hanem sokszor annak ellenére, hogy hova fajul egy vallási közösség élete és felfogása, annak ellenére tud az Isten bennünket megkeresni, olykor még azon vallási felekezeten belüli prédikációkban és igehirdetésekben is. Nagyon visszatetsző és csúf dolog, hogy ezt kell mondani, hogy annak ellenére, de ez így van. Nem azért történt meg sok jó felismerés, meg sok jó az életemben, mert kaptam attól a vallási felekezettől, hanem annak ellenére, hogy onnan nem az igazit kaptam, annak ellenére az Istennek gondja volt rám, gondja volt Luther Mártonra, és ismerte, hogy ki ő. És volt neki személyes gondviselése terve Luther Mártonnal, nem véletlenül ment be Erfurtba, a könyvtár szobába, hogy leemelje a Bibliát. Miben segítette a Biblia Luther Márton lelki fejlődését? Először is megértette azt a döntő dolgot, amit már Rómában is a Pilátus lépcsején is kezdett érteni, hogy az ember önmaga nem teheti magát jobbá. Az egész középkori vallásosság tudnék ezen alapult. Járjál el búcsújáró helyekre, hallgassál miséket, gyónjál, áldozzál, bizonyos dolgoknak feleljél meg, és ha ezeket megteszed, akkor garantálva van az, hogy más ember leszel, és eléred az üdvösséget. Luther Márton ezt egy nagyon szép hasonlatba fejezte ki. Ezt is szoktam idézni, ezt a hasonlatot, de nem elég sokszor idézni. Luther, mondom, egy vidéki ember volt, egy talpra esett, egyszerű gondolkodású ember, és azt mondta, hogy olyan lehetetlen a cselekedetekből jobbá lenni, annyira lehetetlen nekünk a magunk erejéből megváltoztatni magunkat, mint ahogy lehetetlenség egy földművesnek azt csinálni, hogyha látja, hogy egy fája kiszáradt, és ott áll csupaszon, akkor előveszi a legszebb gyümölcsöket, és odaviszi a fához, és fölkötözi őket rá. Ez vagyunk mi. A magunk önzése ehhez hasonlít. Egy üszkös fa, egy terméketlen fa. hogyha mi elkezdünk jót tenni, tehát mutatjuk az embereknek, hogy mi erre meg arra képesek vagyunk, és jót cselekszünk, ez olyan, mint egy-egy szép gyümölcs. De ez nem a fából következik, ez nem a fa termése, gyümölcse. Ezt csak mi úgy kívülről ráaggattuk. És azt mondja, hogy ahogy természetes az, hogyha egy fa jó talajba helyeződik, jó humusz kap, és felnövekedik, és nem szárad el, természetes, hogy hozza a jó gyümölcsöket. Ugyanúgy az embernek belül kell megváltozni, belül a gondolkodásában, az életszemléletében, Istenhez és emberhez való viszonyaiban kell megváltozni, és ennek vannak következményei. Akkor már nem kell aggatni kívülről a gyümölcsöket, hanem akkor egy megváltozott életen keresztül az Isten fogja megteremni a Szentlélek által a jó gyümölcsöket mindenki életében. Egyszerű hasonlat, azt hiszem mindenki számára nagyon világos és egyértelmű. Luther Márton tulajdonképpen ezzel példázta a hit általi megigazulás tanítását, ami az ő nevéhez fűződik, ami mindenkor igaz keresztényeinek a gondolata volt, csak ebben a korban kellett nagyon reflektorfénybe állítania. Hogy ember, hát ne higgy ennek, ne morzsold le az életedet ezzel, hogy külső szabályokat véghez viszel, és azt hiszed, hogy ezzel jobbá leszel. Neked személyesen kell az Istennel kapcsolatot teremtened, személyesen kell megbékélned az Istennel, és ezek után megtermed majd a jó gyümölcsöket. Ebből következik a sola fide elvéből, az egyedül hit által való megigazulás elvéből Luther Márton másik híres kijelentése, a sola fide után a sola scriptura, egyedül a Szentírás. Sokan ezt is ugye Luther szemére vetik, sőt ma már a protestáns egyházak is ott járnak, hogy Luthert aféle túlzó reformátornak tartják. És azt mondták, hogy túlságosan is a Szentírásra tette a hangsúlyt. Na de gondoljuk csak végig, hogyha mi önerőnkből nem tudunk mások lenni, hogyha szükségünk van arra, hogy maga Isten cselekedjék mi bennünk. Isten, amit tudtunk és akaratunk nélkül, semmit nem tesz mi bennünk. Ahhoz, hogy az Isten ereje megnyilvánuljon az életünkben, meg kell ismernünk az Istent, igényelnünk kell az Isten segítségét az életünkben. Isten megismerni ezen a földön teljes módon úgy, hogy abban az ismeretben ne legyen hamisság és tévedés, egyedül a Szentírásból lehet. Nem lehet megismerni csupán csak a természetből, holott ott vannak a nyomai Isten kezének a természetben. De aki önmaga elkezd gondolkodni ezen, hogy most természet, stb., biztos, hogy vakvágányra fog futni. Nem lehet megismerni a történelemből, mert emberileg mi nem tudjuk kiértékelni 100%-osan precízen minden eseménynek a színét és fonákját. Egyedül az Isten saját maga által adott kinyilatkoztatásából lehet megismerni az Isten valóságos lényét. És ezért hangsúlyozta Luther Márton, hogy egyedül a Szentírás, egyedül a sola scriptura, egyedül a Szentírás tud elvezetni bennünket az igaz Isten ismerethez, a hithez, és ezáltal az életünk megváltozásához. A Nagy Küzdelem című könyvnek a 121. 122. lapján Ellen Gould White idézi Luthernak az egyik nagyon rövid mondását arról, hogy hogyan is kell a Szentírást tanulmányozni. Gondolom nektek is kérdésetek, hogy igen, hát a Szentírásna, de mi az igazi értelmezése a Szentírásnak? Hol értelmezik igazán a Szentírást? Hol magyarázzák helyesen? Honnan ismerhetem meg én valóban csalhatatlanul az Isten lényét a Szentírásból? A reformáció egyik hívének Luther ezt írta. A Szentírást sem tanulással, sem értelemmel nem érthetjük meg. Először is imával kell kezdened. Könyörögj az Úrhoz, kegyelme által engedje meg, hogy az írásokat megértsd. Isten szavának nincs más tolmácsolója, mint maga a szerző, ahogy mondja is. Mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Saját munkától vagy értelmettől ne remélj semmit. Egyedül Istenben és lelkének befolyásában bízál. Világosan megállapította Luther Márton az igazi bibliaértés alapjait. Azt mondta, hogy ha Isten adott magáról kinyilatkoztatást, akkor az biztos, hogy csak olyan értelemmel lehet megérteni, ami maga is isteni értelem. Ha a Szentlélek által adta Isten a kinyilatkoztatást, akkor csak a Szentlélek segítségül hívásával lehet megérteni. És idézi ugye a Bibliának az egyik szép igéjét, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Ez Istennek a terve minden emberrel, hogy személyesen tőle tanuljunk. Személyesen tőle nyerjünk eligazítást az életünk minden egyes kérdésére nézve. Luther Márton ezt nagyon világosan és nagyon egyértelműen tudta és gyakorolta. És itt szeretném befejezésül említeni most már, hogy milyen volt Luthernek a gyakorlati hozzáállása a Szentíráshoz. Ugye ezt rendkívül komolyan vette Luther, hogy valóban imádsággal kezdeni a Szentírás tanulmányozását, és alávetni a mi emberi értelmünket a Szentírásban megnyilvánuló értelemnek. Nem ment ez nála könnyen. Például nagyon sok szerző idézi szinte gúnyorosan is, hogy Luther rögtön nem ismerte fel a Biblia mindegyik iratában a valóban isteni ihletettségű könyvet. Ugye ezt szokták lépten nyomon idézni, hogy Jakab apostol levelét, vagy nem Jakab levelét nem szerette, nem apostol, ugye, hanem Jézus testvére volt Jakab. Jakab levelét nem szerette. Elnevezte szalma levélnek először. Miért? Mert Jakab levele tele van hétköznapi tanácsokkal, amelyek a cselekvésünkre vonatkoznak. Ugye itt olvassuk Jakab levelében a kijelentést, hogyha nincsenek cselekedeteink, cselekedetek nélkül a hit megholt önmagában. És Luther először ezt nem látta, hogy Jakab nem a hit általi megigazulás ellen beszél, hanem éppen azt mondja, hogy az az igazi hit általi megigazulás, ami belül elkezdődik, de aztán külső képpen is eredményhez jut, és cselekedetekben is megvalósul. És először úgy félretette Luther ezt a levelet, és meg is írta az egyik előszavával, hogy ez aféle szalma levél csak véletlenül van meg a Bibliában. Aztán Jelenések könyvét sem szerette először, és nem is értette. Nem is akarta kiadni, amikor meg kiadta, hogy hát 1524-ben bele kellett, hogy kerüljön az Új Szövetség fordításába, akkor azt írta róla, hogy hát ezt a könyvet ő nem tud ezzel mire menni, és nem érti. És nem is ajánlja olvasásra. Ez is megtörtént Lutherrel. Kivel nem történik meg, aki igazán elkezd foglalkozni úgy a Bibliával, hogy olvassa, hogy komolyan veszi, és azt akarja belőle meglátni, ami benne van, és nem hallgat mondjuk rögtön egy közösségre, vagy egy másik ember, hogy maga akar utána járni. Persze, hogy vannak kérdések, amelyek feltolulnak az emberben. Egy valamit szeretnék hangsúlyozni. Luther Márton még az életében minden ilyen kijelentését felülvizsgálta, és felül is bírálta. Jakab leveléről egészen másképp nyilatkozott később, és Jelenések könyvét pedig külön is kiadta, és külön kommentár kíséretében, amelyben megírta, amit ugye előbb hallottunk, hogy nem csak Pál apostol második tesszalonikai leveléből értette meg ő a pápaságnak a lényegét, hanem Jelenések könyvében is pontosan azonosított már bizonyos dolgokat, amelyek a 16.-17. században a reformáció közkincsévé is váltak. Tehát az igaz, hogy Luther Márton mondott ilyet az életébe, de bűn és hiba nem idézni azt, hogy ő felülbírálta ezt, és az egész Szentírást ihletett igének tartotta. Jónás könyvét különösen szerette, több kommentárt írt hozzá, és az egyik előszavában azt írta, Jónás könyve előszavában, nem magáról Jónás történetéről, hogy őt nem érdekli azt, hogy mit mondanak például a halál utáni életről, miket hirdetnek mindenféle tisztítótűzről, pokolról, másról. Neki az a fontos, ő abban hisz, szinte azt mondja, hogy vakon nem az emberek véleményében, hanem magában a Szentírásban. Ő ott ilyesmit nem talált, és ő ezt nem tudja elfogadni, és nem hisz benne. Tehát ezt is lássuk meg, hogy Luthernak volt személyes küzdelme a Szentírással, és amíg élt, ő ezt a személyes küzdelmet nagyon nagyra vette, és a hétköznapokban is nagyon sok mindent elelejtett a követői előtt. Ezt egyébként magyarul is kiadták, sajnos nem a legszerencsésebb válogatásban, vagy úgynevezett asztali beszélgetések. Luther Márton asztali beszélgetései azért nyerte ezt a címet, mert nagyon sokan fölkeresték őt, és akkor nem tudom, ebéd és vacsora közben is természetesen ezekre a kérdésekre terelődött egy idő után a figyelem, és Luther nagyon sok mindent nem írt le, viszont mondott az életében, és ezeket is feljegyezték és összegyűjtötték. Sajnos jobbat érdemelt volna, jobb magyar kiadást, mert itt nem egészen a legjobb és legtartalmasabb szövegeket vették be ezekbe. Tehát ennyit szeretnék mondani Luther Márton kapcsolatáról a Bibliával. Na most röviden még annyit is szeretnék említeni, már lejár az időm, és valóban a beszélgetés számára is hagyjunk helyet, hogy én úgy gondolom, hogy Luther Márton örök időkre egy hatalmas nagy példa és tanítás minden ember számára, aki komolyan veszi valamennyire az élete boldogságát, az értelmét, vagy egyáltalán azt, hogy ő más ember szeretne lenni, ő egy békés, megnyugodott, boldog életet akar élni, és Luther Márton ezeknek az embereknek mindig egy hatalmas nagy példa. Példa arra, hogy az embernek nem kell félnie attól, hogy mit mond a nagy tömeg, és mit mondanak az emberek. Ugye ezt egy szempillantás alatt is végig gondolhatjuk, hogy nem mindig az az igazság, amit sokan mondanak. Ez a világ történelemben a legritkábban fordult elő, hogy az lett volna az igazság, amit rendkívül sokan hirdettek. Ugye ha valaki elfogulatlanul végignézi a történelmet, azt látja, hogy általában az igaz dolgokat mindig nagyon kevesen, sőt volt, amikor egy-egy ember hirdette. És Luthertől megtanulhatjuk azt, hogy valóban az ő jelszójává vált az, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk, ugye a Szentírásból. Hogyha én valamiben meggyőződtem, hogyha valami igazság, amikor napnál világosabban látom, nem az én emberi okoskodásomból, vagy nem az én ezt akarom látni, hanem annyira lenyűgöző ennek az igazságnak a szépség, annyira meggyőző, hogy szinte akaratom ellenére is ezt kell igazságnak látnom, akkor az ember ne szégyelje ezt vállalni. Akkor az ember ne szégyelje ezt megvallani mások előtt, és Luthertől ebből a szempontból is óriási dolgokat tanulhatunk, mert ő nem szégyelte mindezt előadni emberek előtt, hatalmasságok, fejedelmek és egyházi vezetők előtt. Befejezésül ennek jegyében szeretném, hogyha Katika előre mennél a vége felé van a szalagnak, 1529-ben szerezte Luther Márton azt a Zsoltár parafrázisát, amely azóta a reformációnak, ahogy mondani szokása, himnuszává vált. Eredetileg egy Zsoltár átköltése, de egy konkrét történelmi helyzet váltotta ki ezt Lutherből, mert tudnunk kell, hogy nem csak a fejedelmek nyomorgatták Németországot, és nem csak a pápaság igyekezett hatást gyakorolni rá, hanem Európa történelmében is egy rendkívül kritikus időszak volt ez. 1929-ben odáig fajult a helyzet, hogy a török csapatok ostromzár alá vették Bécset, és ha akkor Bécs elesik, akkor az egész nyugat is és Európa is elesik, és az egész Európa feszült figyelemmel Bécsre tekintett. Pár hetes ostromgyűrű után bizonyos okok miatt a törököknek vissza kellett vonulniuk, és erre az alkalomra szerezte Luther Márton ezt a diadalmi éneket, az Erős vár a mi Istenünk című költeményét, amelyben az egész Európa újongását akarta kifejezni. Ugye Luther nagyon jól tudta, hogy a politikai események mögött mi áll, nagyon jól tudta azt, hogy a reformáció ügye is azért tudott kibontakozni, ugye egyik alkalommal megjegyezte Luther, hogy a reformáció két ok miatt tudott győzelmet aratni. Az egyik ok az volt, mondta, hogy hívő emberek imádsága állt a reformáció ügye mellett védőfalként. Szóval hívő, őszinte hívő emberek imádsága vezette győzelemre a reformációt. Másrészt pedig azt mondta Luther, hogy egy ilyen mozgalom győzelemre menjen, és ne folytsák el, mert ugye elfojtott a valdenseket, kiirtották, a huszitizmust kiirtották, ugye a lollardokat is üldözték Angliában, de ugye a reformációt nem tudták elfojtani, és elterjedt. Szóval a másik oka az volt, hogy Isten olyan történelmi helyzetet állított fel, amikor egyszer nem tudták a hatalmak az erejüket arra összpontosítani, hogy a reformát vallást teljes erejükkel üldözzék, mert tudnék, ott volt Európa nyakán a török. És akkor, amikor Luther szerezte ezt a diadalmi éneket, nagyon jól tudta, hogy az egész török veszedelem, meg az, hogy a török felnyomulhatott Bécsig, azt Isten azért engedte meg, hogy a reformáció ügyének viszont kaput nyisson, és ezáltal ne tudjanak a keresztény államokban ellene támadni. És akkor, amikor elvonult a török, ebben nem egyszerűen egy politikai dolgot látott, hanem akkor meg egy másik oldalát látta meg, hogy akkor meg a reformáció terjedésének ez kedvezett. Hadd jegyezzem meg, hogy Magyarországon is a reformáció itt a nyugati vidékeken terjedt el, ugye először Pozsonytól Kassáig a felvidék sávjában, aztán ezzel egyidejűleg pedig ugye Pozsony, Sopron és Kőszeg irányában déli vidékekre hozták először a reformált tanítást. Ha meghallgatjuk ezt a győzelmi éneket, amelyet nagyon sokan lefordítottak magyarra is, én József Attila fordításában szeretném, ha ezt meghallgatnánk, ez is egy érdekes dolog különben, ugye József Attila görögkeleti vallásba született, de a Calvin téri református templomba szokott járni a nővéreivel istentiszteletre, és ott nagyon sokszor hallotta ezt a luteri himnuszt, és amikor a 30-as években pályázatot írta ki, akkor ő is megpályázta és lefordította. Elég érdekes, nagyon sok helyen szép fordítás. Luther itt elmondja azt ebben a diadalmi himnuszában, ami tulajdonképpen ő meghirdetett az egész élete programjában. 4 versszakból áll, és elmondja, hogy a hitben van a legnagyobb erő. Elmondja azt, hogy valaki a hitre már egy olyan példát adott. Szóval harcba küldte egy fiát, értünk, maga az Isten. És nincs Isten más, csak ő, Krisztus a győzedelme. Szóval Jézus Krisztus életéből, a bibliai igékből van olyan hatalmas erőárat, hogy valóban, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ilyen hatásosan fejezi be ezt a himnuszát, hogy azt mondja, hogy jószág, test, világ, veszhet, vihetik veszendő kincseik, miénk marad az ország. Ezt is tudta Luther Márton, hogy az ő ügye, az ő általa képviselt reformáció, az megnyit egy utat, de amelynek a végcélja az, és ez Istennek is a terve, hogy megnyissa emberek, egyre több ember előtt az örök élet útját, és Istennek ez a legnagyobb munkája a világban, hogyha itt sok mindent elveszítünk is, vagy ha itt sok mindenféle nyomorgatás és küzdelem között vagyunk is, de egy boldog, egy nemes világnak a polgáraivá válhatunk. Hát ezzel végződik be ez a himnusz, nem tudom megtalálni.
Thank you.
Erős vár a mi Istenünk, kemény vasunk és vértünk. Ínségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk. Kél az ősi rossz, bajvető gonosz, csel vad fegyvere, erőszak ő vele, a földön ő az első. Önnön erőnk csak déli báb, és bizony esnénk esten, de harcba küldte egy fiát értünk, maga az Isten. Kérded é, ki az? Jézus, az igaz. Sok had, egy a fő, nincs Isten más, csak ő, Krisztus, a győzedelmes. S ha földön ördög nyüzsgene, és elnyelni akarna, meg nem riadnánk, ellene győz hitünk diadalma. A világi úr tombolhat vadul, semmit sem tehet, ő megítéltetett, megrendül egy szavunkra. Él, áll az ige igazul, akárki vesse hánya, táborainkra száll az úr szent lelke adománya. Jó hír, nő, család, jószág, test, világ veszhet, vihetik veszendő kincseik, miénk marad az ország. A világi felsőbbség, bármilyen igazságtalanul jár is el, sohasem lehet olyan veszedelmes, mint az egyházi. A világi hatalom nem árthat, mert az igehirdetés és a 10 parancsolat első 3 parancsolata nem tartozik hatáskörébe. Az egyházi hatalom azonban nem csak azzal árt, ha igazságtalanságot követel, hanem már azzal is, ha hivatását elhanyagolja, vagy mással foglalkozik. Nem menti az sem, ha a világi hatalom legjobb tetteinél is különb dolgokat visz véghez. Azért, ha igazságtalanul jár el, szembe kell szállanunk vele. Ugyanezt azonban nem tehetjük meg az igazságtalan világi hatalommal. A szegény nép ugyanis azt hiszi és azt teszi, amit az egyházi felsőbbségtől lát és hall. Ha nem lát és nem hall semmit, akkor nem is hisz, és nem is cselekszik semmit, mert ez a hatalom csak azért rendeltetett, hogy a népet Istenhez vezesse. A világi hatalom esetében mindez másképpen van. Ez tetszése szerint járhat el. Az én hitem tőle függetlenül is megnyilvánulhat, és Istenhez vezethet engem, mert én nem tartozom a világi hatalom hitét is követni. Ezért Isten szemében kicsinyes dolog a világi hatalom. Sőt, annyira jelentéktelen, hogy annak igazságos vagy igazságtalan eljárása miatt nem is szabad lázadoznunk, pártokra szakadnunk, vagy a börtönt vállalnunk. Ezzel szemben a lelki hatalom felbecsülhetetlen nagy kincs, és Isten olyan nagyra becsüli, hogy a legegyszerűbb keresztényeknek sem szabad eltűrnie azt, hogy eredeti hivatásától csak egy hajszálnyira is eltérjen. Különösen áll ez manapság, amikor szinte teljességgel szembe helyezkedik hivatásával.
Könnyű elképzelnünk a reakciót, mely erre következett. Mivel Luther nem jelent meg Rómában, Husz János esete után volt oka, hogy a mágiától tartson, pápai követek sora próbálta a reformátort rávenni tanainak visszavonására. De Luther tovább folytatta a reformáció munkáját, és ez már mind közelebbről kezdte a pápaságot érinteni, nem csak tanaiban, hanem létalapjában is. 1520-ban jelentette meg Luther a Római Pápaságról című művét, és ebben kimutatta, hogy a Biblia szelleme szerint semmi szükség nincs rá, hogy az egyháznak földi helytartója legyen, hiszen annak feje és láthatatlan vezére maga Jézus Krisztus, aki ezt a segítséget ígéretül is adta. Én veletek leszek a világ végezetéig. Nem a pápát, sem a szentek sokaságát, nem Máriát illeti tisztelet, hanem egyedül a testélet Istent, Jézus Krisztust, aki az ember számára megváltást szerzett. Ennek nyomán kezdtek csak igazán ellenséges indulatok fortyogni Luther és követői körül, s nem egyszer valóban csodálatos módon menekült meg a reformátor a halál karmai közül. Az őt ért támadásokról még ellenfele, a kiváló humanista, rotterdami Erasmus is kénytelen volt a következőket megállapítani.
A keresztény érzület azt követeli, hogy Luther javát keressük. Védelmezzük a rossz indulat ellen, ha ártatlan. Ha meg téved, szívesebben látnám őt a helyes úton, mint holtan. Elvégre így mutatott példát Jézus. Jól ismert teológusoknak eszükbe se jut, hogy Lutherrel szóba álljanak, és őt meggyőzni igyekezzenek. Nagy hangon gúnyolják, nyilvánosan tajtékoznak ellene, s folyton eretnekséget emlegetnek. A leghangosabban azok támadják, akik könyveit nem is olvasták. Tény, hogy egyesek olyasmiért bélyegzik meg, amit meg sem értenek. Luther könyveiben például eretneknek minősítik azt is, amit Clairvoy Bernát és Augustinus műveiben eszükbe se jut kifogásolni. A kezdet kezdetén kértem őket, ne folyamodjanak ilyen eszközökhöz. Jobb írásban és párbeszéddel tisztázni a kérdéseket. Először is. Nem szabad nyíltan kárhoztatni, amit nem ismernek és meg se vizsgálnak. Mondhatnám, nem is értenek. Másodszor. Teológushoz méltatlan a háborgás, mert véleménye így súlyát veszti. Végül helytelen kikelni olyan ember ellen, akinek az életét mindenki példaszerűnek tartja.